nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a nap vendége pedig Hofer Noémi, pénzügyi blogger.
Én is köszöntök mindenkit, jó estét!
Akivel folytatjuk a beszélgetést. A bloggereket is apropóján, mielőtt belemennénk itt a hártókba, tehát a nagyon erős műfajokban, nézzük, hogy hogy mint kell elképzelni, amikor te bloggolsz, ugye említetted, hogy minden második héten szádán van egy nagyobb összefoglalót. Ezt tulajdonképpen minek lehet így első pillantáson minősíteni? Inkább tűnik egy üzleti tervnek, amiben van egy részletes bemutatása a különböző problémáknak, vagy egy általános enciklopédiaszerű leírása a problémának. Kíváncsian várjuk a részleteket.
Próbálok egy-egy problémát körbejárni. Például van, amikor foglalkoztam a pénzügyi stresszel, hogy hogyan lehet azt jobban kezelni. Foglalkoztam nemrég az üzleti konfliktusok kezelésével. De vannak olyan egyedi témák is, vagy úgymond így speciálisabb témák, amiket feldolgozok, például nemzetközi adózás, ami mondjuk elképzelhet, hogy egy szűkebb réteget érint, de mégiscsak nagyon fontos, hogyha valaki mondjuk több helyen is illetőséggel bír, akkor hogyan kell kiszámítani az SZIA fizetését. Tehát nagyon változatos témákról írok. Volt, hogy írtam a kriptopénzekről, ami most ugye sajnálatos módon igencsak aktuális téma. Próbálok figyelni arra, hogy éppen úgymond mi van a levegőben, milyen hírek vannak, és ezt vegyítem azzal is, hogy az adott év hónapjában jellemzően milyen problémákkal szembesülhet egy-egy vállalkozás.
Volt olyan blog, ami csúcsnak sikeredett? Tehát, hogy a visszajelzések alapján meg volt esetleg olyan, amire úgy láttad, hogy tulajdonképpen nem is volt igény, lehet, hogy az ember egyfajta intellektuális megközelítésből tévedt arra vonalra.
Igen. Azt tapasztaltam, hogy mondjuk a nemzetközi adózás az kevesebb embert érintett. Arra viszont mondjuk nagyon sokan kíváncsiak voltak, hogy mit gondolok, hogy, vagy amit arról írtam, hogy mi az az öt szokás, amit mondjuk jó felvenni egy vállalkozónak, amikor gondolkodásbéli, mindsetbéli meglátásaimról írok, azok is nagyon érdekesek szoktak lenni, de most például az utóbbi időben minden, ami a válsággal kapcsolatos és a válsággal való vagy recesszióval kapcsolatos megküzdéshez nyújt segítséget.
Hát akkor nyújtsál, légy szíves, nekünk itt segítséget. Hát közeleg a recesszió. Minden előrejelzés alapján Magyarország is beesett a technikai recesszióba, de ha nem is jön össze a visszaesés, akkor is azért egy nullás növekedés lesz, tehát legjobb esetben is stagnálunk, amely nyilvánvalóan kiad a vállalkozások mindennapjaira is. Hogy látod ezt a szituációt? Hogyan kell erre kell készülni? Hiszen azért úgy általában 10 évente ilyen beüt.
Igen. Ez a válság ráadásul ugye azért összetettebb és sajnos mélyebb.
Nem látjuk a végét, hogy a háború miatt nagyjából.
Igen, igen. De mondjuk annyiban ugye mindenképpen különbözik a 2008-as válságtól, hogy most jóval magasabb az infláció, mint akkor volt, és számos más tényező is van, és az ellátás Siláncban is vannak hiányosságok, tehát nagyon összetett problémával állunk szemben, mind világszinten, mind Magyarország tekintetében. Ilyenkor szerintem még inkább fontosabb az üzleti tervezés egyrészt, másrészt pedig azt, illetve az üzleti tervezéshez is szükséges, hogy egy vállalkozó nagyon jól ismeri a saját vállalkozását, a munkafolyamatait, ismeri a vevői igényeit, a termékének az előállítási folyamatát, az, hogy kiktől függ, sokkal alaposabban jó ilyen esetben az egész üzleti működést elemezni, és tisztában lenni azzal, hogy van-e olyan beszállító, aki például a nyersanyagnak akár az 50%-át adja. Mi történik akkor, hogyha ő nem tudja azt a anyagot biztosítani. Mi történik akkor, hogyha mondjuk egy kulcsfontosságú vevő becsődöl? Mi történik akkor, hogyha a munkavállalói nagy része mondjuk felmond? Tehát ezeket a kockázatokat jó mérlegelni és átgondolni, és itt nagyon fontosnak tartom itt az átgondoltságot, hogy ahhoz, hogy gyorsan tudjunk cselekedni, az nem jelenti azt, hogy kapkodva cselekszünk, tehát ez semmiképpen sem kell, meg szabad szerintem össze.
Előre megfontoltan haladva, vagy tartja a mondást. Amiket mondasz egyébként, az már a, hogy is mondjam, üzleti vészforgatókönyv kategóriája, vagy ez még nem teljesen?
Ez még szerintem nem teljesen, de igen, természetesen a kettő valahol összekapcsolódik, hogy a vészforgatókönyv az, amikor a legrosszabb eset bekövetkezik, vagyis amit azt gondolunk, hogy a legrosszabb eset bekövetkezésekor mivel állunk szemben, de amikor mondjuk a válságállóságot vizsgáljuk, vagy azt, hogy hogyan szembesül egy vállalkozás a válsággal, akkor is a kockázatokat kell felmérni, de nem azt feltételezzük, vagy ne azt feltételezzék a vállalkozók, hogy a legrosszabb fog bekövetkezni, inkább, hogy jól ismerjék, hogy mik azok a tényezők, amelyek nagy hatással vannak a vállalkozásukra, és mozgatják azt. És itt ugye a belső tényezőkön kívül, ugye a munkavállalókon kívül, a külső kapcsolataikon túl nagyon fontos a gazdasági környezet, az a társadalmi és adórendszer, számviteli rendszer, amiben élünk, de ugye vannak olyan dolgok, amire nincsen hatásunk, és van amire van. És ezt időről időre jó átvizsgálni. És itt ugye ebben egy válság idején a fizetési kockázat is nagy, a nem teljesítés kockázata mellett, és amikor ennyire gyorsan változnak a dolgok, akkor nem elegendő megnézni egy cégnek az éves beszámolóját, és az alapján eldönteni, hogy jó partner vagy nem jó partner, hanem itt sokkal aktívabb és intenzívebb kapcsolatot érdemes fenntartani, mint a kulcsvevőinkkel, mint a kulcsbeszállítóinkkal, és hogy igen, minden rendben van, fognak szállítani, mert ugye nem csak ahogy mondtam, nem csak a fizetés a kockázat természetesen, hanem a nem teljesítés is egy nagy kockázat. És mindamellett a finanszírozás is fontos ebben az időben is. Egyébként ugye ezek a dolgok máskor is fontosak, most azért mondom azt, hogy
hát ez különösen fontos, bocsáss meg, hogy beleszólok, de köztudomás, hogy a alapkamat emelkedésével automatikusan drágul a hitelezés, ráadásul most már egyre inkább hitel és pénzszűke van, és hát ugye a gazdaságpolitika hűti a gazdaságot, ami a finanszírozás drágulását is magával hordozza. Mennyiben fókusztéma ez számodra?
Szeretek ezzel foglalkozni és írni erről, azért, mert azt gondolom, hogy az embereknek ez nagyon szükséges, vagy úgymond az olvasóimnak információt nyújt, de nem kifejezetten a bankolás a fókusz témám. Ugye erre vannak más blogger oldalak, több is, aki a bankolásra foglalkozik, viszont szeretném megérteni.
Már csak találtam olyan témát, ami nem a reklám helye, látod. De szerintem a kedves hallgatókat borzasztóan foglalkoztatja azt, amit mondtál, hogy említetted a pénzügyi stressz kifejezést. Hát amennyire az ember itt kotor az agyában és visszagondol a tanulmányaira, vagy a mondás, és úgy tartja a közgazdaságtanban, hogy a stressz egyik fő forrása a pénz, erre kell asszociálnunk akkor, amikor ezt a műfajt, vagy ezt a definíciót idehozzuk? Nem teljesen?
De mondjuk erre is, illetve arra, amit mindennapi emberként is érzékelünk a mostani helyzetben, ugye az infláció, az energiaárak és minden más vonatkozásában, hogy vannak mondjuk nehézségek, és nem tudjuk, hogy ez meddig tart, és mivel állunk szemben. Amellett pedig vállalkozóként ugye felelősek, tehát a vállalkozók felelősek az egész csapatukért, a munkavállalóikért, a partnereikért, és ez a felelősség azért stresszt tud okozni számukra, de én semmiképpen sem szeretnék ugye a pszichológusok helyébe lépni, hanem azt tudom mondani, mint közgazdász, hogy úgy tudjuk csökkenteni a pénzügyi stresszt, hogyha kontroll gyakorlunk a pénzügyeink felett, hogyha minél inkább ismerjük a pénzügyeinket, ha foglalkozunk azzal, nem pedig a homokba dugjuk a fejünket, és azt gondoljuk, hogy majd a könyvelőnk megoldja, mert sajnos ez nincs így, vagy nem sajnos, és tudatosabban nézzük ezeket, és rendezzük ezeket az ügyeinket.
Hát a fogalomtárban azért itt van a üzleti konfliktusok kezelése című chapter is, ha lehet így fogalmazni. Erre tudsz-e mondani, vagy adni valami gyógyért? foglalkozol ezzel a témakörrel.
Igen, ahogy mondtam, igen, nemrég írtam erről egy eléggé hosszú blogcikket, mert különösen fontosnak tartom. Ugye hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy majd aláírjuk a szerződést, nem is olyan fontos, minden úgyis rendben lesz, de nagyon, nagyon is fontosak a szerződések az üzleti életben, hiszen pont abban a stádiumban írunk a leszerződést, amikor felek között nagy egyetértés van, és arra az esetre is írjuk a szerződéseket, hogyha vita kerekedne, akkor azt hogyan oldjuk meg. És ezért jobb minél pontosabban, minél részletesebben, mindenre kitérően szerződést írni. Ehhez természetesen lehet készítetni ügyvédekkel szerződéssablonokat, és hogyha egy komplex eset van, akkor pedig érdemes tényleg igénybe venni jogi szolgáltatást, hogy egy fontos szerződést a lehető legjobban írjunk meg, akkor a szerződéseken túl pedig, ahogy meg lehet még előzni az üzleti vitákat, az a világos kommunikáció, amit mondjuk kiemelnék, hogy írásban is kommunikáljunk, természetesen az emberek ugye üzleti tárgyalásokon szóban is egyeztetnek, de a legfőbb pontokat érdemes leírni, és ezzel mind a két fél számára valóban tiszta lesz.
Szóval hogy kikanyarodsz a békéltetés területére is, ahogy kiveszem a szavaidból.
Ez most még így nem az lenne, ez még a megelőzés, amire így gondoltam, de természetesen a békéltetés is szóba jön akkor, amikor mondjuk már egy komolyabb vita kialakult, és hiába már szerződés mégse sikerül megállapodni, és egyetértésre jutni egy-egy pontban, akkor ugye ezt elkezdhetjük a békéltetés folyamatát a hosszabb jogi pereskedés helyett, aminek szintén ugye lehet több módja, hogy a két fél maga próbálja ezt megoldani, vagy van egy mostanában újnak mondható lehetőség az üzleti mediátor bevonása, aki pedig abban segíti a feleket, hogy mint egy külső fél, mégiscsak így koordinálja ezt a folyamatot, de sokkal gyorsabb, mondjuk költséghatékonyabb, kevésbé kötött, mint egy jogi folyamat.
Hát a gazdasági társaságoknak a elképesztő színessége itt van előttünk, legalábbis képzeletben a KKV szektort egészen miként említetted a multinacionális vállalatok magyarországi lányvállalatáig. Hogy látod, vannak-e olyan közös tényezők, amelyekről mindenki szeretne értesülni? Tehát azon cégvezető is, aki egy kisebb forgalmú BT-t irányít, vagy KFT-t, meg azon cégvezető is, aki mondjuk egy nagy multinak a lánycégét menedzseli Budapestről, vagy az ország más pontjáról.
Természetesen például az adójogszabályok, vagy a számviteli jogszabályoknak a változása, ez mindenkit érint, és mindenki számára fontos.
Meg itt ugyancsak ide kell hozni ezt a témát, tehát ez egy multinál azért erős hátterű szakstáb működik, vagy akár könyvvizsgálókat is bevonnak, külső cégeket. És ennek ellenére is vannak még olyan területek, amelyekre úgy igényt tartanak?
Ja, oké, akkor ezt a kérdést itt félreértettem. Elnézést. Én ugye multinacionális cégek vonatkozásában tapasztalatom van, multinacionális cégekkel nagyon nem foglalkozom, pont azért nekik ugye megvan a bázisuk, bár azt nagyon szeretem, amikor mondjuk pedig így jól esik, inkább azt mondom, egy kis hiúság van benne, amikor volt kollégáim felhívnak, hogy ők is olvasták a blogomat, és hogy milyen jó, hogy így érthetően elmagyaráztam egy-egy dolgot, amit mások mondjuk így, vagy akár adott esetben ők sem tudtak, vagy hogy milyen jól mondjuk sikerült megfogalmazni és közérhetővé tenni, tehát természetesen multinacionális nagyvállalatoknak megvan erre a bázisuk és a saját munkavállalóik. Azt gondolom, hogy inkább a blogomat olyanok olvassák, akik magyar közepes kis vállalkozások, és nincs arra kapacitásuk, hogy nagyobb gazdasági szervezetet tartsanak fenn, vagy pedig nincs meg ez a gazdasági tudásuk, ami szerintem akkor is fontos egy vállalkozónak, hogyha egyébként ezt a feladatot delegálja, hiszen ahhoz, hogy valami delegálni tudjon, ismernie kell azt, hogy mit is delegál.
Hát fontos témát feszegetsz, még mindig van a cégvezetők részéről e tekintetben egyfajta spórolási hajlam?
Úgy látom, hogy igen, van. Ami adódhat abból is, hogy nem feltétlenül tudják, hogy mi a különbség, hogy mit csinál egy könyvelő, meg mit csinálnak mondjuk más gazdasági szakemberek, akik mondjuk komplexebben néznek egy vállalkozást, vagy támogatnak egy vállalkozást. De a spórolási hajlam egyébként nem mindig rossz, mert ugye, mint mondtuk, a vállalkozást a profitra játsszák, de természetesen ezt is észszerűen kell tenni, és a vállalatvezetőknek, mint a tulajdonosoknak, mint egy kisebb vállalat vagy közepes vállalat vezetőjének is jól saját maga is birtokolja azt a gazdasági tudást, amivel mondjuk jobban tud egy ártárgyaláson tárgyalni, mert ismeri majd határ, egy kiszámolta, értelmezni tudja, hogy milyen ársávban tárgyalhat, hogy mit nem csak érzésből tárgyal, hanem tudja, hogy mondjuk ez a minimum, ez, amit el kell érni ahhoz, hogy a vállalkozása fenntartható legyen, és jól működő legyen, és nyilván mondjuk a maximum, ez nehéz ilyet mondani, hogy van maximum. A maximum az persze ugye az lehet, hogyha megnézi, hogy mondjuk a versenytársai mennyiért adják azt az adott terméket vagy szolgáltatást, tehát hogy nagyon sok az információ, amit mindenkinek jó feldolgoznia, hiszen egy versenypiacon az nyer, aki gyorsabban lép, és megfontoltan lép, és jobban dolgozza fel, és értelmezi az információkat, és mindemellett mondjuk ugye nagyon innovatív, tehát mondjuk egy gazdasági nehézség esetén azt gondolom, hogy annak az a pozitív hatása megvan, hogy a cégeket arra ösztönzi, hogy hatékonyabbak legyenek, és arra fókuszáljanak, hogy a folyamataik minél hatékonyabbak legyenek, és adott esetben mondjuk innovatívabbak is.
Hát akárhogyan is nagyfokú bizonytalanságra készülhetünk a következő hónapokban is, ebben a szituációban te mit ajánlasz egy cégvezetőnek? Mert arról már beszéltél, hogy hogyan lehetne meghatározni a válság állóságot, de valószínűleg ettől most már azért több le kell készülni, nem?
Úgy, tehát félelemem. Keltés az mondjuk így távol áll tőlem azzal, mert mondjuk egy ilyen vészforgatókönyv, igen, az egy olyan...
Kell egyébként egy vészforgatókönyv? Nem árt, hogyha van?
Hát nem árt, hogyha van. Igen, ehhez kapcsolódóan szeretem volna így felvezetni, hogy ezzel nem szeretnék semmiként, nem ilyen félelmetes dolog, ez a vészforgatókönyv, még hogyha maga a szó, az kicsit ugye úgy is hangzik, hanem inkább egy tudatos felkészülés arra, hogyha nagyon rossz esetek következnek be, adott esetben mondjuk nem tudja visszafizetni a hitelét, akkor mivel szembesül. Ugye ezt lehet látni, hogy meg tudjuk, hogy például a forgóeszközt hitelt számos kisebb vállalkozás úgy vett fel, és úgy kapott, hogy a biztosíték az mondjuk a tulajdonosnak egy-egy ingatlanja, vagy akár adott esetben több is. És természetesen, hogyha mondjuk nem tudja visszafizetni kellő időben a hitelt, akkor ugye az azt jelenti, hogy az ingatlan is elveszett mondjuk. És ezért jó tervezni, és ezt átgondolni.
Na most csak utolsó topikot nyitnék, tekintettel arra, hogy nagyon elszaladt az időnk, és hát perceink meg vannak számálva szó szerint. Hogyan készülsz előre? Mit tervezel, látod a jövőt valamelyest? Hiszen azt tudjuk, hogy már jövő héten jelentkezel egy új bloggal, de ehhez képest neked mi a timetable a következő hetekre, hónapokra nézve, vagy tervezel ennyire pontosan?
Igen, tervezek. Most mindenképpen topik lesz a maga a tervez, az a jövő év tervezése, az évvégi eredmény becslése, erre is ösztönzök mindenkit, hogy most kezdjen el készíteni egy tervet, akár két hetente is, mi becslést, hogy mit vár 2022-re, hiszen már könyvelők az októbert valószínűleg elkészítették, és két hónapot jó minél gyakrabban megtervezni, és igen, ugye a fejemben is vannak témák, és azon kívül pedig alkalmazkodom ahhoz, mint amúgy egy jó rugalmas tervezés, hogy van egy tervem, de azt felülírom, hogyha adott esetben egy olyan téma jön, ami nagyon aktuális, és sokakat érdekelhet.
Köszönöm szépen a beszélgetést, a napvendége tehát Hofer Noémi pénzügyi blogger volt, akivel még valószínűleg találkozunk itt az éterben, meg hát olvashatjuk az írásait is. A mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.